Két világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Megszólalt a déli harangszó Kortonai Szent Margit bazilikája előtti téren Varga kapisztrán atyával. Csodáljuk meg ezt a templomot, ahol még ő se sokszor járt korábban, közel van ahhoz a bizonyos remetességhez, amelyet Cselledi Kortonának hívnak, ahol Szent Ferenc is járt, és Kortonai Szent Margitról tudjuk, benne van a Minden Szentek litániájában, de közelebbről most egy picit többet fogunk megtudni róla. Ha nem is volt Szent Ferenc kortársa, de majdnem.
Igen, Kortonai Szent Margit bazilikája, vagy hát kegyhelye, vagy hát Kortonai Szent Margit bazilikája, zarándokhely, ma is kegyhely, annak a domnak a tetején található egyébként, ahol a 13. században még egy Szent Balázsnak szentelt oratórium állt, de most nem is, már abból nem látszik semmi. Ő volt az, aki egyébként ezt az oratóriumot, kiskápolnát felújítatta, mármint Kortonai Szent Margit, és aztán ide vonult vissza, és itt élt engesztelő életet életének utolsó 9 évében. Ez a másik olyan hely, ami Kortona Ferences vonatkozása. Néhány szót azért azt gondolom, hogy érdemes
az életéről is szólni.
1247 és 97 között élt, tehát 50 évet élt. Nagyon korán árva lett, és egy mostoha anya nevelte, aki aztán, hát, akivel nem jöttek ki jól, és nagyon nem szerette. Aztán elég korán, 17 éves korában egy lovagnak a hálójába került, hogy úgy mondjam, Arszéniónak hívták ezt a nemes embert, aki azért kényeztette és mindent megadott neki, jólétet, ruhát és a többi. Egy gyermekük is született is. Itt viszont 9 év után a lovagot meggyilkolták. Szent Margitot azért ábrázolják egy kutyával a lábánál, mert a férje, vagy hát nem is volt férje igazából, hanem az élettársa a kutyájával együtt ment el sétálni, és a kutya a séta után egyedül tért vissza. És én itt gondoltam, hogy valami nagy baj lehet, és elindult az élettársa keresésére, akit egy közeli erődben vagy várban talált meg, szét összekaszabolva. És ezek után, mint élettársa, nem volt semmi joga, és teljesen egyedül maradt igazából.
A családja mostohája se fogadta vissza, ugye rendes?
Fogadta vissza, így van, tehát mind a két helyről, hogy úgy mondjam, kiesett se az élettársának a családja, és nyilván annak a vagyonát ilyen értelemben nem örökölhette, vagy abban nem lehetett része, sem a saját családja, és akkor ide Cselledi Kortonába ment az itteni kisebb testvérek közt, tehát tulajdonképpen az itteni ferenceseknél talált, hogy úgy mondjam, menedéket, és nem csak menedéket, hanem vezeklő ruhát is kapott tőlük, azt öltötte magára, és azután ide vonult vissza. 30 éves korában a bűnbánat, a szegények szolgálat, bűnbánatban és a szegények szolgálatában élt. Egy igen-igen mélységes misztika jellemezte, és a Krisztus szenvedése iránti észvét és tisztelet. Halála után ezt a kápolnát, amiről már említettük, a Szent Balázs kápolnát többször átépítették és bővítették. A mai bazilikát a 19. század második felében építették, 1855 és 94 között. Egy nagy bazilika, egy ilyen kevert stílusú, tehát környékre jellemző szürke kőből készült, ugyanakkor ilyen fehér meg vörös betétek is vannak rajta. Valóban ilyen, hát gótikus, meg román stílusú épületrészek is vannak benne. A harangtornyot 1650-ben emelték, amikor az első templomot bővítették. És hát azért, ami érdekes még, hogy ha bemegyünk, látunk még egy-két olyan dolgot, amit érdemes megemlíteni.
Végülis Szent Margitnak volt nagyjából kortársa Kortonai Margit, ami Árpádházi Szent Margitunknak, és hát a vezeklés mind a kettőjüknek ezek szerint a sajátja volt, de Margit domonkosként, ő pedig terciárius ferencesként adta életét az Úr Jézusért?
Igen, persze, tehát itt nyilván különböző utak vannak. A korszakra azért jellemző a misztikában a Krisztus szenvedése iránti tisztelet, meg annak a szeretete, és hát ez aztán nem igen választható szét, hogy most ez domonkos vagy ferences, hiszen a lelki élet azért valahogy ahhoz hasonló, hogy Jakab atya írta az egyik könyvében, hogy olyan, mint amikor a gyerekek napocskát rajzolnak, hogy napsugarak vannak olyan rövidek vagy hosszak, de a napnak mindig van egy korongja, egy közepe, és az mindig ugyanaz. Tehát el lehet indulni innét, onnét, de különböző utak vezetnek az Úristenhez, de egy szakasz után azért nagyon is ugyanaz, nagyon hasonló az, amit megtapasztalunk, hogy látunk.
És hát a csúcsra följutni mindenképp fárasztó dolog.
Igen, és ez függetlenül attól, hogy milyen iskolába jár valaki, mindenki ide törekszik.
Induljunk. Induljunk mi is, törekedjünk a bazilika megtekintésére. Egy jó nagy tér van a templom előtt. És hát településen kívül vagyunk, Cortona határában, néhány kilométerre Cortonától található egy hegyorom tövében ez a bazilika. Nagy rózsaablakkal a közepén, két kisebb rózsaablakkal jobbra-balra.
Ha belépünk az előcsarnokba, ami a három bejárat ív fölött van, rögtön szemünkbe tűnik a hatalmas főoltár szemben, és tehát ott látható Cortonai Szent Margitnak a romlatlanul megmaradt teste egy üvegkoporsóban. 1343 óta van itt így. Egyébként készítettek ide egy elegáns márvány mauzóleumot is, vagy egy síremléket, amit tehát értelemszerűen ezért aztán nem is használtak.
Bejöttünk kapisztránatyával Cortonai Szent Margit bazilikájába.
Ami nagyon érdekes, hogy Szent Margit életéből, Szent Margitnak az életét úgy mutatja be, mint egy ferences terciárius, tehát egy világi rendi ferences. És rögtön ezért, ahogy bejöttünk, a főhajónak az első két oszlopán, egy ilyen négyszögben tulajdonképpen négy ferences szentet látunk, a belsőkön balkész felé Szent Ferencnek a szobra, jobbkész felé Szent Klára, és az első oszlopokon, tehát ami hozzánk most közelebb esik,
a bejárathoz
legközelebb eső, Szent Lajos király, francia király, balkész felé, jobbkész felé pedig Árpádházi Szent Erzsébet szobra látható, hiszen ők ketten a harmadik rend, vagy a világi rendnek a pártfogói. És hát ez tulajdonképpen megadja az egész bazilikának a programját, nem csak a mostani képzőművészeti alkotásban, hanem a korábbiakban is. Tehát, hogyha bejövünk, akkor elindulunk jobbkész felé, a jobboldali bejárati ajtón, tehát ami még szintén a homlokzatra nyílik, ott találjuk azt a jelenetet.
Óriási olajfestményekről van szó most.
Igen, és hát ezek barokk festmények, vagy későbbiek is vannak közöttük, tehát nagyon színvonalasak is vannak közöttük. Ez egy későbbi Szent Margit magára ölti a bűnbánóknak a ruháját, vagyis a harmadik rendiek, vagy világi rendieknek a habitusát, amit, mint említettük, Csele Cortonában történt.
Sok ferences barát veszi körül.
Igen. Aztán itt két régi oltár is van, gyönyörű barokk oltárképekkel, és az egyik, az első gyóntatószék fölött pedig János Pál pápa 1993-as itteni látogatását örökíti meg egy emléktábla és egy festmény segítségével. Aztán tovább megyünk, itt ezek gyönyörű festmények ezen az oltáron. Mária mennybevétele, és hát itt látjuk a keresztelő Szent Jánost, Szent Didákot és Szent Klárát 1610-ből. Valóban nagyon szép.
De ez nem a mi minorita kelemen didákunk.
Nem, hanem ez a alkalicei szent didák, akit itt látunk. És hát ahogy ebben a mellékhajóban végigmegyünk, rögtön magára vonja a figyelmünket egy neogótikus oltárépítmény, aminek a közepén egy gyönyörű feszületet látunk, egy hatalmas méretű feszületet. Ez a feszület volt Margitnak a feszülete, és ezelőtt gyakran imádkozott. Amikor aztán meghalt, ezt a feszületet bevitték a Szent Ferenc templomba, Cortonába, és az 1600-as évek elején aztán visszahozták ide. Egy gyönyörű 13. századi munka eléggé, szóval magával ragadó.
Nagyon érdekes a templom belső kifestése.
Igen, hát ez látszik.
Egy ilyen romantikus, kicsit emlékeztet a Stornók, meg a magyarországi Mátyás templomot fölújító bátorságára, tehát minden négyzetcentiméter ki van festve ilyen ornamentikális vonalakkal, szép színekkel.
Igen, ilyen architektonikus festés díszíti mindenütt. Néhány figurális elemet találunk benne.
És hát a főoltár.
Igen, például ugye itt van a négy evangélista a szentében. Egy darabig egyébként a templom mögött most nem igen látható kolostor épületben ferencesek laktak, tehát 1390-es évektől ez is egy obszerváns kolostor volt. Azután a feloszlatásig voltak itt testvérek. Tehát
az olasz egység 860-ig, ugye?
Igen, igen. Akkor, ha középre jövünk, akkor itt látjuk azt az üvegszarkofágot, vagy üvegkoporsót, amiben a szentnek a maradványai láthatók, illetve a romlatlan teste tulajdonképpen. Tehát innét azt lehet látni, hogy nem egy gipsz figura, vagy nem egy viasz figura, mint ahogy azt itt Olaszországban sok helyütt láthatjuk is. És tulajdonképpen, hogyha tovább megyünk, akkor érthetjük meg azt, hogy miért maradt üresen az a gyönyörű márvány, gótikus híremlék, amit készítettek neki, de miközben itt megyünk át, éppen az oltár lépcsői előtt egy sziklat vagy egy kődarabot látunk, és ráccsal be van kerítve, virágok égnek itt, vagy virágok vannak itt, külön meg van világítva még, és ez az a hely, ahol 1297-ben meghalt. Nyilván nem tartozott még a templomba, tehát nem volt így beépítve. És hogyha tovább jövünk, a baloldali mellékhajóban Szent Ferenc alakját látjuk egy ugyanolyan neogót oltárépítményben, mint amelyet a másik oldalon.
A kereszt, a Szent Kereszt oltár.
És emellett látható ez egy gyönyörű, gyönyörű, szintén nagyon szép és nagyon neves művész által készített gótikus síremléke, ami persze üres, tehát nem csak egyszerűen egy baldahin van rajta, hanem egy, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy szarkofág, de kiugvó pilléreken nyugszik, tehát embermagasságnál magasabban van, azután az egészet befedi egy gyönyörű ilyen két csúcséves
gótikus tetőzet.
Tetőzet, igen, két-két szoborral, és azon belül még, mint hogyha egy koporsó fedél lenne, és a szemfedél úgy félre van lebbentve, két angyal tartja, és akkor ott van a szennek a megformázott alakja.
Nagyon-nagyon-nagyon szép, igen, hogy az angyalok tartják a koporsó tetejét.
Na most valahol egyébként még különleges dolgokat is őriznek itt ebben a bazilikában, például a törököktől zsákmányolt hajóknak a hajó orrait.
Gondolom a lepantói csata.
Kicsit későbbi volt.
Egy immakuláta oltár, de nagyon érdekesek a szentek, akik rajta vannak.
Igen, tehát ott látjuk rajta Szent Ferencet, Szent Domonkost, Szent Lajost és Szent Margitot. Most hát azért különlegessége azért az, hogy Szent Domonkos szeméről nem tudjuk, de később aztán a Domonkos Teológiai Iskola más megközelítésben fogalmazta meg, és nem vallották, hogy úgy mondjam, a domonkosok a dogma kihirdetése előtt a szeblőtelen fogantatástanát. Azért különösen érdekes, de nyilván mást is akar itt. Hát a szerző mondani ezzel, hogy a két rend alapító szentet ábrázolja. Ez a Szent Lajos egyébként, a Toulouse-i Szent Lajos, akit itt látunk, tehát akinek az így nagyapja negyedik Béla volt egyébként.
Szent Lajos és az Anjou liliomok borítják az ő palástját.
Így van.
Megnézzük a hajó orrokat. Hát el tudom képzelni, más csata is lehet, de a lepantói csata 1571-ben az egy óriási győzelem volt.
Szent Kereszt oltár mellett, ahol nyilván Szent Margit alakja is megvan faragva, nagyon szép barokk szobor.
Ott a kutya mellette, tehát nyilván Szent Margit, mert említettük, hogy egy kutya az attribútuma.
Tulajdonképpen Szent Margit extázisa, és nem véletlenül tették ide ezt a szobrot, tehát pont a általa kedvelt feszület szomszédságában. Most ennek a szobornak a két oldalán két fából készült tartóban török hajók, orr díszeit láthatjuk, mint hadizsákmányok.
Igen, négy hajóorrot látunk, két-két hajóorrot a Kortonai Margit szoborfülkéjétől jobbra balra. Hálából a törökök fölötti győzelemért. A Kortonai Szent Margit bazilika mögött egy rendház található, és a rendház oldalában egy hosszú-hosszú terasz, ahonnan csodálatos a kilátás, olyan, mint Pannonhalmáról, a távolban kisebb-nagyobb hegyek, Trazimeneto és szép, izgalmas háztetők, ciprusok, fújdogál a szél, gyönyörű szép időben szünk itt körül Varga Kapisztrán atyával. Sok kedves, szép hegyre épült olasz városban megfordultam már, egyik szebb, mint a másik. De azért, hogyha rangsort állítunk, a Cortona valahol ott lehet a legizgalmasabb ezer között. Nem tudom, de szóval csoda, bejöttünk a történelmi városfalak közé, és szebbnél szebb épületek, lejtős, emelkedős utcák, étterem, boltocskák, és az előbb keresünk Szent Ferenc templomát, lefonytóztunk egy olyan táblát, ahol négy nyíl mutatott egy adott irányba, négy templom, köztük Szent Ferenc temploma, de a másik volt 12. századi templom, köztük 13. századi, 15. századi templom, és egynél nem volt felírva, hogy mikor készült, az lehet, hogy még az etruszkok idején, és nem tudják pontosan. Mindenesetre Varga Kapisztrán atyával itt állunk a Szent Ferenc templom tövében. Szép lépcső vezet föl, nagyon díszes ajtó, és teljesen lekopaszított hatalmas homlokzat.
Így van.
Még a rózsaablak helye is csak helye van.
Igen. Valóban itt vagyunk a Cortonai Szent Ferenc templommal szemben. arra készülünk, hogy bejárjuk, egy kicsit benézzünk, remélhetőleg nyitva van, legalábbis a külső ajtaja nyitva van. Azért a sok dolognak volt köszönhető, illetve ezt a motort föl kellett, hogy tolja a gazdája, mert olyan meredek az utca, hogy valamikor tud jönni, valamikor nem. Szóval a nagysága az annak köszönhető, hogy a rend egykori generálisa Illés testvér kezdte ezt építeni. Cseledi Kortonával kapcsolatban beszéltünk már róla.
Tehát egy remeteség pár kilométerrel a településtől távol.
Igen, a cseledi kortonai remetességet elkezdte még ő kiépíteni, ami megbotránkoztak a testvérek, hogy ilyen a rend akkori körülményehöz képest fényűző kolostort épített, de azután a figyelme a városon belüli templom fölépítésére fordult inkább, és ez lesz a második kortonai emlék, a harmadik az pedig a kortonai Szent Margit élete és temploma, az, amelyik a figyelmünket leköti. Ha fölmegyünk a lépcsőn, egyébként jobbra a kórház épületei vannak, hát úgy tűnik, hogy ez is egy szekularizációnak is részben áldozatul eső templom volt, de talán tehát ez működik, vagy legalábbis nyitva van. A belseje egyébként eléggé át lett alakítva, tehát aztán keveset őrzött meg az eredeti nagyságából.
Egy szentelt víztartó mellett állunk, amely egy önmagában egy fantasztikus műalkotás.
Igen, erre azért kevéssé figyelünk föl. Vízi élőlényekkel van meg. Ez egy ilyen korai barok, vagy reneszánsz munkának néz ki. A szélén halak vannak, és gyíkok, vagy
siklók,
kígyók, ilyenek vannak belefaragva, ahogyan, hogy úgy mondjam, a szárazföldi ember számára így kapcsolódik. De hát ez kevéssé vonja először magára a figyelmét a látogatónak, mert lenyűgözi a templom belseje. 1245-ben ajándékozta a város Illés testvérnek kifejezetten ezt a telket, amire épült a templom. És ez azért érdekes, mert Illés testvér ekkor már nem volt generális, és hát egy rendkívül izgalmas személyisége volt a rendtörténetnek. Ő idevalósi volt kortonai, és elég annyit áll meg, amit ő két emberre gyakorolt döntő befolyást a maga korában. Ez 9. Gergely pápa és 2. Frigyes a császár. Vannak olyan elképzelések egyébként, hogy ő volt az, aki 2. Frigyesnek a Monte Castellói különleges várkastélyát, azt az ötszög alakú várkastélyt ő tervezte.
Tehát egy építészeni is volt.
Úgy tűnik, hogy az volt, és nem véletlenül bízták rá tulajdonképpen a Szent Ferenc Bazilika építését is, és nem véletlenül nevezi úgy Salim Benedé Ádám, vagy pedig Salim Benedé Párma, tehát ugyanarról a szeméről van szó, úgy nevezi, hogy az építő, aki épít. Na most ma a barokk oltárok vonják magunkra a figyelmüket. Tudnék, ezekhez képest a templom egész struktúrája hihetetlenül leegyszerűsített, de hát számunkra művészettörténeti szempontból is, rendtörténeti szempontból is ez azért érdekes, mert a legkorábbi ferences templomok közé tartozik, mégpedig úgy kell ilyen óriási méretűek közül, tehát látszik, hogy ez is arra való volt, hogy a nagy néptömeg számára tudjanak itt prédikálni a testvérek. Egyébként nagyon érdekes, hogy majdnem 10 év múlva el is készült, tehát, sőt nem egészen 10 év múlva, mert 1253-ban már föl is szentelték, illetve fölszentelhették volna, de végül is aztán csak a 14. században szentelték föl véglegesen, és a végig ezekben az időkben óriási díszítő munkák folytak a templomban, de ami még izgalmasabb az, hogy egy teljesen lecsupaszító struktúrát látunk, és a korai ferences építészetnek megfelelő templomot. Úgy, mint az Assisi Szent Ferenc Bazilika felső temploma, körülbelül olyan arányokkal rendelkezik ez is, de ez nincs felülboltozva, csak a szentély részei. A fedélszék gyönyörűen látszik az egész bazilika méretű hatalmas templomban, ami egyedül boltozva van, és ez megfelel a korai rendi statútumoknak, tehát ami az templom építésre vonatkozik, az, hogy a szentély, illetve itt 3 egyenes záródású apszis, illetve szentély van, ami a templomot végzi, mind a 3 nem csak egyenes záródású, hanem boltozott is. Tehát ezek voltak engedélyezve, hogy ezek voltak boltozattal fedhetők. Jól látszik az is, hogy a fő szentélynek az végén egy hatalmas nagy üvegablak állt.
Amit eltakar az oltárépítmény most.
Igen, és amit be is falasztak aztán a barokkori átalakítások során. Oldalt a déli oldalon 4, az északi oldalon 3 ablak van, de lehet, hogy volt még egy, amit az orgona, egy barokk orgona takarhat el, és az is magyarázza, hogy csak 3 volt, az előbb kint jártunk a kolostor udvarban, és hát ott láttuk. Na most, hát egészen elképesztő ez a belső berendezés, amit itt látunk. Gyönyörű, egyforma barokk oltárok vannak, mégpedig az egyik oldalon 4, a másik oldalon 5, és ezekben a legkiválóbb 17.-18. századi kortonai, illetve környékbeli festőknek a műveit látjuk.
Hatalmas olajképek.
Hatalmas olajképek, de azért talán érdemes megjegyeznünk azt is, hogy 1523-ban itt temették el Luca Signorellit. Néhány helyen előkerültek
a freskók,
a középkori freskók, így erről fogalmat alkothatunk arról is, hogy a barokk berendezés előtt milyen lehetett. Itt például hátul, éppen ahol állunk a bejárat mellett, úgy látom, hogy ez keresztelő Szent János lefejezése és eltemetése az, amit itt látunk, és hát nyilván nem volt ez érdektelen Szent Ferenc szempontjából, akit egyébként Jánosnak kereszteltek először.
És hát az egyik középkori freskó ma is oltárkép tud lenni, a szűzanya megkoronázása.
Igen, az angyali üdvözlet képet, ami önmagában is az egy nagyon értékes barokk festmény volt, kiemelték, mert mögötte megtaláltak egy középkori oltár festményt, valószínűleg oltár volt ott, mert befelé is van egy kicsit néhány ilyen reneszánszos díszítése. Úgy kell elképzelnünk, hogy az egy felső ívben, egy ilyen timpanonszerű ívben Szűz Mária megkoronázása van a hagyományos módon zenélő angyalok között, és alatta pedig elképzelhető, hogy ilyen helyi oltárképként látjuk, hogy Szűz Mária feje fölött koronát tart két angyal, és szentek, vagy pedig helyi lakosok vannak ott, ezt nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mit is akar ábrázolni. Közben itt azért Szent Ferenc a szultán előtt, azután Szent Joakim és Szent Anna találkozása, ugye ez a Szent Anna legendából jól ismert történet ez. Azután, ahogy haladunk tovább, akkor...
Lajos király lehet.
Igen, az immakuláta ábrázolás Szent Lajossal, Szent Kristóffal, Szent Ceciliával és Szent Katalinnal. Itt ez már jobban fölismerhető, hogy tudnilik, ott van a leláncolt alak alatta, és hát a holcsarlón tapott Szűz Mária.
1609-ből van ez az óriási festmény, egy Kommódi nevű alkotó.
És hát itt ez egyik legfantasztikusabb festmény, ez itt 1597-ből, Ludovico Cardi, akit Csigolinak is neveztek, Szent Antal csodája a szamárral. Az a történet van megfestve, hogy Páduában, vagy valamelyik városban, ahol Szent Antal prédikált, volt egy olyan, ugye tudjuk, hogy rengeteg, egész Lombardia tele volt
eretnekekkel,
és hát ők az eukarisztiában, az oltári szentségben sem hittek. És hát azt a jelenetet látjuk, amikor az oltári szentség előtt egy ilyen eretneknek, aki nem hitte az oltári szentségben, a szamara, az térdre hull. Nem volt hajlandó letérdelni az oltári szentség előtt, hogy elvitték előtte, de a szamár az igen. És hát ez az oktalan állat, hogy megszégyeníti.
A baldahin alatt Szent Antal egy monstranciával az oltári szentséget igen, tartja.
Igen, fantasztikus a színvilága ennek.
Megyünk végig, a mellékoltárok vannak soron, a jobboldali mellékoltárok, most már a szentélyhez közeledünk.
Szent Miklós, Szent Ferenc és Kortonai Szent Margit vannak itt megfestve, ez is az 1600-as évekből, és ami érdekes, még itt a jobboldali szentélyhez, vagy apszishoz értünk, annak az árudásához, itt találjuk jobboldalt, egy gyönyörű síremléke. Rainieri Umbertininek, a Cortona első püspökének a síremléke.
Viszonylag később lett püspökség, ezek szerint 1348-ban ez a város.
Hát meg a püspök, tehát kicsivel előtte lett. Hát gyönyörű, gyönyörű egy munka. Azután pedig itt van egy gyönyörű Madonna, nem tudják, hogy ki Buffalmacco készítette, van 14. századi, hát valami elképes.
Kegykép.
Igen, gyakorlatilag igen. Na most, hogyha itt tovább megyünk az oltárok előtt, és akkor a főoltár elé megyünk vissza, akkor a Szent Ferenc templom egyik legértékesebb és legféltettebb berekijét látjuk itt, ez pedig egy Szent Kereszt erekje.
Tabernákum fülkében van.
Igen.
A tabernákum fölött tulajdonképpen.
Hát nem, de nem a fülkében valóban, tehát az olyan helyen, ahol másutt az oltárképek szoktak lenni, és az van fölítéve. Ez egy barokk oltárépítmény, ami igazából a szerzetesi kórust elválasztja a hajótól, és az van egy ilyen felhőcskébe odaírva, hogy eljelben győzni fogsz. És ez egy elefántcsont tábla, amiben őrzik, és hát egy 10x20 cm-es Szent Kereszt erekje van benne. Ezt szintén Illés testvér 1244-ben ajándékozta ide az épülő templom számára.
És az ismertető felirat szerint mindent beleértve az egyik legértékesebb erekje ez. Tehát egyrészt akkora méretű Szent Kereszt darab, másrészt, hogy... Igen. A hitelességét nem kételezik meg. Nézzük meg a jobb oldali mellékoltárokat. Ez is egy fantasztikus oltár, ez nem festmény, hanem egy szobrokból álló oltár. Szent Ferenc kortonai, Szent Margit.
A keresztre feszített el tulajdonképpen, ugye Szent Ferenc minorita habitusban, extázisban.
Miből látod, hogy minorita habitus, ferences habitus, mitől minorita?
Sötétebb a színe, mint a miénknek, tehát egy fekete, és a kapuciuma, illetve a kápája, tehát a vára lenyúló része, az hosszabb, és az lenyúlik a váll alá is, egy kicsit még oda is leereszkedik. Aztán, ha tovább megyünk, akkor egy szószéket látunk itt, egy intarziás szószéket, nem egy különösebb alkotás, hihetetlen
pulita. De ott a ferences kereszt, ami valószínűleg kiemelhető, és nyomatékot ad a hitigasságoknak vele a szónok.
Ez a gyönyörű angyali üdvözlet, ez is 17.
1669-ből.
Egy kortonai festőnek a műve. Nagyon-nagyon szép, dinamikus.
Hatalmas képek.
Hatalmas kép, így van ez is. És azután itt van Szent Lukács mártíromsága, ez is egy 17-18. századi kép.
Nagyon-nagyon szép. Thank you. Itáliában, Umbria tartomány Cortona nevű városában Szent Ferenc templomát csodáljuk meg, Varga Kapisztrán atya a kalauzunk.
Ha bemegyünk itt az oltár mögötti úgynevezett szerzetesi kórusra, akkor látunk képeket, most éppen ki van állítva a restaurálásáról. És itt közelről is megnézhetjük, hogy, hogy gyönyörű.
A templom restaurálásáról, vagy pedig az erekjetartó?
Az erekjetartó restaurálásáról, és azt jól lehet látni, hogy alatta egy ilyen gyönyörű szobrokkal díszített, ezüst szobrokkal díszített tartó, amit egy ilyen reneszánsz, gyönyörű reneszánsz munka az, ami az egészet itt tartja. Vagy őrzi angyalok, apostol szobrok, tehát valami egészen fantasztikus. De menjünk még ki itt a északi apszisba, ami azért megdöbbentő, mert itt más értékes erekéket is találunk, amelyeket Illés testvér szintén ennek a templomnak ajándékozott. Amikor letették a generálisi hivatalból, akkor Assisiből elhozta ezeket. Ez pedig Szent Ferenchez kapcsolódik, az egyik az a halotti párna, amelyet Jakoba asszony ajándékozott a szent temetésére, teljesen épségében megvan, egy gyönyörű vörös, talán sejemre, vagy valamilyen értékes
aranyszálakkal
hímzett, vagy szőtt textilből készült, amin ilyen drága kövek is vannak. Néha az ember, amikor olvasta azt a leírást egyébként, amit Tenánói Tamás Szent Ferenc halotti menetéről mond, azt gondolhattuk először, hogy tehát ilyeneket ír, hogy kezén drága kövek voltak, és a többi, hogy talán ezt a leírást a Sulpicius Severus Szent Márton temetési menetéről szóló leírásból vette, ami igaz is, de úgy tűnik ezek alapján, hogy valóban így is díszíthették. A másik, a halotti tunikája, az szintén Illés testvér hozta el, és a 13. századi evangéliumos könyv, illetve hát új szövetség, ugye ilyen értelemben, mind-mind rendkívüli becses erekjéi ennek a templomnak. Talán menjünk még vissza a szerzetesi kórusra, ahol
a főoltár mögé egy kis ajtón bemegyünk.
Ezt már több helyen is említettük, hogy a főoltár mögött általában, vagy mellett két ajtó nyílik, és itt helyezkedett el a szerzetesi kórus. Ez az, ami boltozó van. Jól látszik, hogy a stallumok...
Akkor ablak lehetett.
Így van, a stallumok aljáig leért az eredeti gótikus ablak. Gyönyörűen látszanak a gyámkövek itt még, az indítások rendkívül egyszerű maga a boltozat is, a stallum is nagyon egyszerű. Éppként ma itt konventuális, tehát minorita testvérek vannak, az ő templomok, és itt van még a pulpitus is, amire a zsoltáros könyvet rögzítették. Jobbkéz felül azonban egy dombormű van, és ki van rá írva, hogy...
Éliás Illés testvér.
Így van, Illés testvér, aki...
2005-ben készült, egy bronz alkotás.
Ez az emlékmű. Meg hát tulajdonképpen ez az egész, amit itt látunk, mert egy emléktáblát találunk még itt, és egy nem is mécses tartó tulajdonképpen, amin Illés testvér alakja van megörökítve.
Tehát Cortonai Illés, de való volt.
Igen, erről beszéltünk már, hogy Cortonai Illés. Tehát, de úgy tűnik, hogy volt egy régebbi ábrázolása is, ez pedig itt van az oltár mellett, vagy hátuljában, mégpedig az a felirata, hogy Fráter Illés készítette, Jézu, kegyes Jézus Krisztus, irgalmaz nekem bűnös Illésnek. Na most az az érdekes, hogy Illés testvér például a Szent Ferenc haláláról, Szent Ferenc halálát híruladó körlevelét, amit a rendegészének itt szintén így írta alá, hogy a bűnös Illés testvér. És ez nyilvánvalóan egy másolat, amit itt látunk, mégpedig egy 1939-ben készült, de nem tudom, hogy az eredeti hol lehet, valószínűleg itt a Városi Galériában, Giunta Pisano, mi Pinxit az van ráírva, tehát, hogy Giunta Pisano festette ennek az eredetét, amiről készült.
Azt kérdezzem meg még, a Cortonai Szent Margit Bazilikájában is, a főoltárnál ott volt 4 püspök fej. Nem tudjuk, kik ők, de olyan érdekes volt ott látni, ezüstös Igen, püspökfejek,
igen,
négyen.
Igen, ezek ereklye tartó szobrok, egészen biztos, a lábazatukon vagy a talapzatukon.
Tehát van egy kis ereklye tartó dobozka alattuk?
Nem ott bennük, hanem úgy néz ki, mintha ezek a püspök szobroknak a palástja össze lenne kapcsolva, és hol a palástot összefogó kapcsok vannak, mintha ott lenne valami pici
üveg
mögött egy ereklye tartó. Uh-huh. Szembe pedig velünk Illés testvérnek egy ilyen dombor műve, úgyhogy nem kerülhetjük meg azt, hogy Illés testvérről ne szóljunk pár szót.
Jó, lehet nem boldog, nem szent, de fontos.
Messze nem az.
Alkotója volt a ferences történetnek, vagy része?
Ferences rendtörténetnek az egyik legvitatottabb alakja volt. Nagyon hamar Szent Ferenc után, és meg már Szent Ferenc életében is. Na most, ezek az ellentmondások azért abból is adódnak, hogy amit már említettem, hogy például hát építkezett, tehát hogy az építő. És hát ezt a testvérek nem igen vették jó néven, hanem úgy látták...
Ő volt az első menedzser típusú vezetője a rendnek.
Így van. És hogy az ideálja az inkább egy bencés apátnak felelt meg. Tehát ami Szent Ferenc teljesen elképzelhetetlen lett volna, hogy lóhától járt. És igazából, ahogy a Sacro Convento is felépült, tehát az ideálja az sokkal inkább egy bencés apát volt, és azt akarta, hogy mint egy második rendalapítót emlegessék őt is, és a többi.
Tehát volt benne némi hiúság is.
Hát egészen biztos. Ez azt is mutatja, hogy igazából, és más ilyen álláspontok szerint, ugye hát az egyedüli hibája az volt a zsenialitása mellett, hogy nem tudta elfogadni azt, hogy letették a rendvezetésről. Egyébként a rendben óriási fölzúdulást okozott a kormányzási módja, mert az egyes provinciákban vizitátorokat küldött, akik nagyon sokszor vagy képzetlen, vagy laikus testvérek voltak, és olyanok, akik most a laikus alatt azért vigyázzunk, mert ő maga is az volt, és rengeteg sok más testvér.
Maga Szent Ferenc se volt klerikus?
Nem, így van, illetve
diákon volt.
De rengeteg művel testvér is volt abban az időben, akik az egyetemekre jártak, és az egyetemeken megismerkedve Szent Ferenccel vagy a ferences mozgalommal találták, úgyhogy tulajdonképpen ez az, amit ők az egyetemen nem kapnak meg, egyfajta olyan evangélium szerinti életet. Na most, tehát Illés testvér küldte ezeket a vizitátorokat, áthelyezett lerakott gardiánokat, beleszólt mindenkinek az életébe, a provinciák számát fölemelte 72-re, ez egy enyhe rivalizáció volt a domonkosokkal, akiknek ugye 12 provinciájuk volt ebben az időben a 12 apostol mintájára.
Hát lepipálta a domonkosokat.
Mert neki az kellett, hogy a 72 tanítvány mintájára 72 ferences provincia legyen. Egyébként egész biztosnak tűnik, hogy a magyar provincia alapítója is ő 1232-33-ban hagyta jóvá, hogy önállósodjon a 100 provinciából, kiszakadjon a magyar rendtartomány, és tehát őt tekinthetjük a magyar rendtartomány alapítójának. A rendben nagyon nőtt az elégedetlenség vele szembe, úgyhogy gyakorlatilag egy összeesküvés történt vele szembe. Provinciálisok összefogtak, és Rómába mentek, 9. Gergely pápához. Ennek a fő mozgatója, Haimo de Faversem, párizsi magiszter, vagy Haimo Faversem, előtte hát az angol provincia tagja volt, és Giordanus Ajánó, vagy Giordano Ajánó nevezetű ferences testvér, aki prágai házfőnök volt, aztán később is krónikaíró. És hát az történt, hogy hát Illés testvér tudta, hát persze, hogy tudta, hogy mennek, és a pápánál be akarják árulni. És hát 9. Gergely pápa pedig fogadta ezt a beáruló küldöttséget, de hát egyébként szerintem Illés testvér csak annyit kért tőle, hogy csak szót ne adjon nekik. Még a pápai udvarnak az etikettje az azt kívánta, hogy akkor szólalhatott meg, ma is így van, akkor szólalhat meg valaki, ha a pápa engedélyt ad neki, szól hozzá. Csak úgy nem lehet oda menni és megszólítani a pápát. Abban az időben főként így volt. És gyakorlatilag megtörtént az audiencia, látták a pápát, ott voltak, és a pápa nem adott nekik szót, és intettek nekik, hogy most már mehetnek el. És ekkor ez a Giordanus nagyon ravasz fickó volt, már az őrség kísérte őket, és tulajdonképpen az életét kockáztatta, visszafutott a pápához, és megcsókolta a pápa lábát, és azt mondta neki, testvérek, gyertek vissza, mert ilyen erekjénknek nincsen Prágában. És erre a 9. Gergely is elnevette magát, és nem tudta tűrtőztetni magát, és azt mondta, hogy mit akartok.
És akkor meghallgatta őket.
És nem, akkor még, és akkor még mindig, Jordánus, még mindig fokozta a dolgot, á, uram, semmit. Minden jó. Csupa megbecsülésben van részünk, és semmi, csak csupán látni akartunk téged, semmi más nem akartunk, és Jordánus krónikája itt megszakad. Na most, hát ennek az lett a vége aztán, hogy a pápa 9. Gergely nagykáptalan összehívására kötelezte Illés testvért, aki egyébként pont az emiatt, a kormányzati módja miatt soha 9 év alatt, illetve 7 év alatt nem hívott össze nagykáptalant. Hát ez egy olyan alapvető...
rendeletekkel kormányzott.
Még csak azokkal se, hanem emberekkel. És akkor őt letették, és helyébe egyébként Boldog Pizai Albertet választották meg generálissá 1239-ben, aki egyébként 1233-tól, vagy 32-től, tehát a magyar provincia megalakításától 1236-ig magyar provinciális volt.
Na, akkor ezért lehetett egyszer Esztergomban nagykáptalan, vagy ez nem ekkor
az
volt?
Az később volt, az jóval később volt, az több mint másfél évszázaddal később. Na most visszatérve Illés testvér megítéléshez, ő nem tudta ezt elfogadni, és akkor szakított a renddel, volt olyan idő, amikor még a pápával szemben álló második Frigyes mellé állt, és amint említettem, lehet, hogy ő építette azt a bizonyos várát, ami lent van a Apuliában, azt a híres ötszög alakú Monte di Castello, vagy valami ilyesmi lévő várát. De nem is ez az érdekes még itt most nekünk, hanem az, hogy a megítélésében, mondom, tehát sokfélét mondtak, hogy félreért, egy zseni volt, vagy nem tudom micsoda. Valószínűleg inkább egy olasz ferences történetírónak a megítélését jó elfogadnunk, Giovanni Merlónak, aki azt írja, hogy nem félreértett zseni, és nem tudom, miről van szó, hanem arról, hogy egy utolsó kísérlet volt arra, hogy a rend karizmatikus úton kormányozható-e. És ebben igaza van. Valóban egy ilyen kísérletnek kell tartanunk. Ehhez két dolog hiányzott. Hát Illés testvér.
A karizma.
A karizma. És ebből lett egy akarnokság. Uh-huh. És,
igen, mert Szent Ferenc nyilván karizmatikusan vezette, de be is csődölt tulajdonképpen, mint vezető első látszatra, nem?
Jó, de mondjuk azért, ha belegondolunk egy abba a helyzetbe, hogy 10 év alatt 5000-re
őt a létszám.
A létszám a 12-ről. Szóval akkor azért ez egy megdöbbentett ember legyen a talpán az a menedzser, aki egy ilyen fejlődést tud menedzselni mondjuk. Főleg, aki pedig nem is akarja annak az esetében. Na és hát így érthető meg aztán az, hogy 1245-ben hogy jött ő ide, és hogy hozta ide ezeket az erekélyeket, miért építette ezt a templomot.
Tehát sértődöttségből épült ez a templom.
Gyakorlatilag abból is.
De jó, hogy megépült.
Jó, hogy megépült, és azután ott találunk kint, éppen néztem, hogy van egy faksimile arról a feljegyzésről, hogy Illés testvér halálakor kiegesztelődött az egyházad és a renddel is. Tehát, hogy visszatért tulajdonképpen a rendbe is. Úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes...
Egy nagyon emberi történet.
Egy emberi történet. És, tehát, hogy egy olyan kiváló valaki, aki egyébként például a Szentföldi kusztódiának a megalapítója. Tehát 1217-ben őt küldte kusztosként, vagy vezetőként.
1217-ben?
Így van.
Akkor annak is kerekévfordulója van. 800 éve?
800 éve, és akkor 5 helyre küldte, határozta el a rend a porcinkői nagykáptalan, hogy testvéreket küldjenek. Az egyik volt a Szentföld, a másik Franciaország, a harmadik Spanyolország, a negyedik Németország és Magyarország.
Hát az 5 fontos hely a világon.
Ország, így van.
Köszönöm a hallgatók figyelmét Kortonai Szent Margittal és Kortonai Illéssel, illetve Szent Ferenc nyomdokain Kortona értékes középkori emlékeivel ismerkedtünk. Varga Kapisztrán atya volt a kalauzunk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.